Nemrég nemezték ki Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagyot a Magyar Honvédség parancsnokává. Az ország első számú katonája előtte a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt, de korábban a debreceni székhelyű 5. Bocska István lövész dandár parancsnoki posztját is betöltötte. Külföldön és itthon is több városban szolgált, több fegyvernemben szerzett tapasztalatot, ezt új feladatkörében is kamatoztatni szeretné. A parancsnok szerint a magyar katonaságnak meg kell felelnie a 21. század kihívásainak, ebben a jelenleg zajló haderőreform is komoly előrelépést hozhat. Ruszin Szendi Romulusszal, a Magyar Honvédség új parancsnokával Oláh Ilona beszélgetett.
Ruszin Szendi Romulus, a Magyar Honvédség parancsnoka Debrecenből került egyre feljebb és feljebb, egyre magasabb pozícióba. Az 5. Bocska István lövészdandár parancsnoka volt. Az az út, ami odáig elvezetett, és ami azóta tart, mennyire volt egyenes és kitaposott út? Mert most azt hiszem, hogy eljutott ennek az útnak, mondhatjuk ugye, a legmagasabb csúcsára?
Hát a tetejére mindenképpen. Ha messziről nézzük ezt a karrier évét, akkor persze egy töretlen, felfelé ívelő, csodálatos karrier, és ez így is van. Tehát az ember csak álmodik arról, amikor mondjuk letesz az első katonai esküt, hogy vajon lehet egyszer majd az első katona az országba, elérhetetlen. Nekem most sikerült, ehhez rengeteg szerencse kellett. Én azt gondolom, meg a kollégáknak a lelkiismeretes munkája, amivel közösen végeztük a munkát. De persze azért volt egy színusz vagy koszínusz görbe azért látható mindegyik pályán, én azt gondolom. De így visszanézve meg töretlen.
Azért a legfontosabb állomáspontokat vegyük már át, mert szerintem egy ilyen karrierstáció van, hogy a Magyar Honvédség parancsnoka érdemes visszatekinteni azokra a lépésekre, amik ideig elhozták.
Igen. Hát én a Honvéd Kollégiummal kezdeném, hogy a katonai szakmáról beszélünk, Egerbe, középiskola, a Lenki János Honvéd Kollégium. Én azt gondolom, hogy az alapvető szocializáció, a hazaszeretet, a társakkal, az együttműködés, az a Honvéd Kollégiumba kezdődött. Ezért szeretném ezt újra visszaállítani és folytatni ezt a munkát, hiszen megtapasztaltam, hogy működik. Úgyhogy az a meghatározó élmény volt, és nyilván utána jött a katonai főiskola Szentendrén, ezt követte a első tiszti beosztás Tapolcán, a sorozatvető ezrednél, onnan Pécs következett, a vegyes tüzér dandár, onnan egyetem után Székesfehérvár szárazföldi csapatok parancsnoksága, onnan Tata, a lövész dandár, onnan következett a különleges erők Szolnokon, majd Szolnokon maradtam ugye a 88-as parancsnokaként, onnan Budapest, a vezérkartól Debrecen, Hódmezővásárhely Hajdúhadház, Debrecen központtal, utána vissza Budapest, először a nagyon rövid ideig a középszintű parancsnokság, ugye a felkészítő és kiképző parancsnokság, majd a minisztérium, helyettes államtitkárság, és most parancsnok.
Ha csak ezeket a kulcsszavakat vesszük, abból is kitűnik, hogy egyrészt sokféle feladatkör, másrészt földrajzilag is sok terület előfordult ezen az életpályán. Jól gondolom, hogy minél több felől szerez tapasztalatokat az ember, minél több oldalról gyűjti be ezeket, több rétegben, ha lehet így fogalmazni, annál stabilabb, amire tud építkezni bármelyik pozíciójában is. És hogyha Magyar Honvédség parancsnokára beszélünk, akkor egy nagyon jó alap, hogyha több oldalról látja a katonai életet.
Meggyőződésem, hogy ez sokat segített. Ugye voltam beosztott parancsnok, voltam kidolgozó, tehát törzstiszt, voltam törzsfőnök, voltam önálló alakulat parancsnok, voltam stratégiai döntés előkészítő döntéshozó beosztásban, tanultam itthon, tanultam külföldön, szolgáltam itthon, szolgáltam külföldön, több fegyvernemet gyakorlati életben is ki kell próbálnom, ugye tüzérség, lövész, különleges erők, felderítés, technikai felderítés, úgyhogy valóban elég széles az, ahol kipróbálhattam magam. Éppen ezért szinte mindenhonnan van gyakorlati tapasztalatom, természetesen nem mindenhonnan, mert ahhoz a Magyar Honvédség túl széles, szinte minden szakma megtalálható benne, és valóban elég sok helyőrségben tudom, hogy hol van a laktanya, hol van a tisztiklub, és hol van a templom, fogalmazunk így, és ezekben a helyőrségben még mindig vannak kollégák, akikkel együtt szolgáltunk. Én meggyőződésem, hogy ez is rengeteget fog segíteni a munkám során, hogy akárhova megyek, ott van egy kollega, ahol valakivel, valahol, valamennyi ideig együtt szolgáltunk. Mindenhol rengeteg tapasztalatot szereztem. A kollégák, a befogadó városok, én azt gondolom, szinte mindenhol úgy állnak hozzá a katonához, ahogy ezt most elvárjuk magunktól. De ha ki kell emelnem kettő helyőrséget, akkor a Szolnok és Debrecen, akik valami más. Lehet, hogy azért, mert ott voltam, ezben a két helyőrség voltam először önálló alakulat parancsnok. És parancsnoknak lenni, én azt gondolom, amikor tényleg önálló és fegyelmi jogköre van, gazdálkodási jogköre van, személyi jogköre van az embernek, az alapvető feladatoknak a hogyant, azt a parancsoknak kell kitalálni és utána megvalósítani, az teljesen más. más, mint az összes többi beosztás, akárki akármit mond. És valóban ugye Szolnokon kezdődött ez, és én azt gondolom, hogy Debrecenbe csúcsosodott ki. Ehhez kellettek a debreceni katonák, kellettek a debreceni emberek és a debreceni vezetés. Ez olyan szerencsésen állt össze az én időszakomban itt Debrecenbe, hogy valóban a katonák érezték, hogy szükség van rájuk, a katonák koncentrálhattak a munkájukra, és a szakmai tartalommal tudták megtölteni, és mindezt úgy, hogy közben a város is észrevette a katonákat, és elkezdte látni benne azokat az értékeket, amit mi mondtunk, vagy tudtuk, csak nem volt nyilvánvaló. Igyekszünk nyitni, pontosan ezért. Valóban mindig elmondjuk, sorkötelesség felfüggesztése óta az állandó kapcsolat megszűnt, ez tény, és valóban, amikor visszavonulunk a laktanyába, meg elmegyünk Közel-Keletre, meg a Balkánra, Baltikumba, akkor nem nagyon látják az emberek, hogy miért is kell a Magyar Honvédség, mit is csinálnak a katonák, miért kell erre költeni. Tudják, hogy biztonságban ez rendben van a Magyar Honvédség, mint erőszak szervezet, ennek letéteményesed, de hogy naponta mit csinálnak a katonák, azt már nem nagyon látják. Hál' Istennek a sztereotípiákból egyre kevesebb van, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó időben nyitottunk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a mai magyar katonák valóban szakmai feladatot látnak el, arra készülnek, hogy megvédjék a hazát fegyverrel vagy fegyver nélkül itthon is külföldön. Ad nekik egy tartást, rengeteget segít nekünk az új honvédelmi és haderőfejlesztési program, hiszen a 21. századi technológia érkezik a Magyar Honvédséghez. Tehát itt a katona tényleg a legújabb kori vívmányok közelébe kerülhet.
21. századi Magyar Honvédség, 21. századi magyar hadviselés, kikerülhetetlen a haderőreform, ami zajlik.
Így van, a haderőfejlesztés elindult, rengetegen szkeptikusak voltak az elején. Hallottunk már ilyet. Igen, majd látjuk. Aztán most látjuk, tehát itt vannak az új helikopterek, itt vannak a merevszárnyú gépeink, ugye nem csak a szállítók, a Gripen itt is volt, rengeteg szerződés aláírásra került, ha a légvédelmet beszélek, a radar technológiát, a löveg, tehát a tüzérség, a tank, a harckocsi, és itt van a gyalogsági szállító harcjárművünk, új a fegyverünk, a kézi fegyverünk, a pisztoly és a gépkarab, vagy az elsődleges és másodlagos fegyver, igyekszünk, hogy a egyéni harcászati felszerelés is folyamatosan fejlődjön, tehát egy teljes spektrumon jelennek meg, vagy kerültek aláírásra a szerződések. És mindig elmondom, hogy ebből csodálatos nem az, hogy elmentünk a boltba, és vettünk valamit, vagy újat, vagy régit, hanem ez ettől több. Egyrészt nem régit vettünk, nem használtat, hanem a legújabbat igyekszünk megszerezni, és ezzel párhuzamosan az üzemek is jönnek Magyarországra. Ugye már bejelentés került, hogy az Airbus itt van, ugye bejelentése került, hogy a Lynx jármű itt fog gyártásra kerülni Magyarországon, tehát magyar állami tulajdon is van ezekben az üzemekben. Mindez azt jelenti, hogy a know-how mellett és a 21. század technológia mellett az oktatásba is ugyanezek bevezetésre kerülnek, és nem csak a felsőoktatásba, hanem a szakképzésbe is. Mindez azt jelenti, hogy tényleg elindultunk a hadipari fejlesztésnek köszönhetően, nem csak a magyar honvédség képességei lesznek egyre többek, hanem itt munkahelyteremtésről és a gazdaság élénkítésről is szól ez a honvédelmi és haderőfejlesztés program. Tehát teljesen komplex, ezért kellenek a kadírprogramok is, hogy minél gyorsabban élsik meg. Ha megnézzük, hogy hol indulnak ezek a hadipari cégek, ez azt jelenti, hogy a fiataloknak nem kell sehova sem menni. Itthon 21. századi technológiával tudnak foglalkozni, reméljük majd 21. századi keresetekkel is, és akkor nem kell azon gondolkozni, hogy ki hova menjen külföldre dolgozni, hogy méltó módon tudja családját eltartani, hanem többek között a hadipari fejlesztésnek és a honvédelmi fejlesztésnek köszönhetően egyre több magyar fiatal tudja Magyarországon megtalálni a helyét.
Haderőreform, és ezzel már is egy kicsit tovább is kanyarodtunk a megfelelő képzettségű katonára, hiszen ahhoz, hogy van egy 21. századi eszköz, akár harcászati eszköz, akár felszerelés, akár jármű, ha azt megfelelő módon akarjuk tudni bevetni, ahhoz kellenek azok az emberek, akiknek minden csínyedbinyát ismerik, meg hát a korszerű harcászatnak is az elméleti, gyakorlati oldalát, tehát a képzés megint csak kulcsa nem lehet.
Így van, ez a fejlesztésnek egy fontos pontja, amelyet, hogy a idején a hadipar is veszünk vasakat, ebbe képzés is van. Tehát most is folyamatban van az új technikára. Nyilván azok tanítják meg először a kiképzőket, akiktől vesszük, vagy már használnak hasonlót, vagy pont ezt a technológiát, tehát ez folyik. Nyilván kint vagyunk a missziókban, tehát a legfrissebb tapasztalatok azért jönnek haza, a katonáknak megvan a saját tapasztalata, és úgy ezt nemzetközi környezetbe tudjuk gyakorolni.
Legalább ilyen fontos, hogy az utánpótlásnak megnyerjék a fiatalságot. Ugye a Magyar Honvédség egyik ilyen bázisa már most, a Kratokvél Debrecenben ugye működik katonai középiskola, és volt róla szó, terv szintjén már megfogalmazódott ez, hogy legyen több ilyen intézmény.
Igen, elkezdtük, és azt tudom jelenteni, hogy idén szeptemberben Nyíregyházán egy honvéd kollégiumunk már elindul. A toborzás megkezdődött, már a gyerekek jelentkeznek azért, hogy a mi kollégiumunkból, de nyilván a város iskoláiban tudjanak tanulni, így az iskolai foglalkozások után bentlakásos kollégium lesz ugyanúgy, mint a debreceni. A honvédelmi ismereteket azt mélyebben elsajátíthassák, és az a millió, az a környezet ki fog alakulni, és hasonlót szeretnénk 22-ben Hódmezővásárhelyen is elindítani. Ott is nagyon előre haladt állapotban vagyunk, úgyhogy eléggé keleti beállítottság. jelenleg ez, de megvannak a tervek, hogy az ország többi részén hol szeretnénk nyitni még ilyen iskolákat, de nem véletlen valóban, hogy ezekben a megyékben indulunk el, kell, hogy a közelben alakulat legyen, hiszen akkor a támogatás, a képzés, a példamutatás könnyebben megy, és miért ne ott kezdjük, ahol tapasztalat van az ötös dandárnál, Nyíregyháza és nyilván Vásárhely az ötös dandár másik helyőrsége, ott nagyon könnyen meg tudunk indulni, hiszen minden tapasztalat itt van, és majd átadjuk a többieknek. Ami még segíthet majd nekünk abban, hogy honvédkamarát nyissunk, az pontosan a hadipari klaszterek, ahol hadipar van, hiszen nyilván a gyerekek a szakképzés után, ha nem alakulatnál, de a hadipari cégeknél biztos, hogy megtalálják a jövőjüket.
Hogyha mindenre építünk, meg lehet erősíteni azokat a pozíciókat, amik ahhoz kellene, hogy a magyar honvédség olyan legyen, ami ennek szeretnék látni, akkor hova lehet eljutni ezzel? Akár létszámokat tekintve, akár mondjuk nemzetközi visszajelzések alapján, mi lenne az a pont, amikor azt mondanák, hogy elértük azt, amiért ez az egész folyamat zajlik?
Olyat én nem fogok jelenteni, hogy készen vagyunk. A magyar honvédség és a hadviselés nem ilyen. Tehát nem lehet egy olyan, hogy átléptük a célt, nyertünk, felállunk a dobogóra valahova, és akkor hazamegyünk és nem csinálunk semmit. Ez egy folyamatos munka, és pontosan azért, mert a világ folyamatosan változik, a technológia folyamatosan fejlődik, így nekünk ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Hogy legyen mindig annyi bevethető, kiképzett bevethető erőnk, ami ugye szükséges, akkor a magyar embereknek a biztonságát szavatolja. Úgyhogy ez egy never ending story, soha nem lesz vége, persze a nemzetközi folyamatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Mert próbálunk következtetéseket levonni, hogy mi az, ami begyűrűzhet hozzá, mi az, amire fel kell készülni. Ugyanígy a technológiával nyilván nézni kell a többi államnak és nem állami képviselőnek a képességeit, hogy legyünk képesek rá válaszolni, vagy a szövetségeseinkkel közösen. A magyar országgyűlésnek van egy határozata, ami maximálja békében a magyar honvédség létszámát, úgyhogy e felé nem mehetünk, viszont azért dolgozunk, hogy ez a létszám ez legyen meg, és mellette nyilván van egy haderőképünk, egy jelenlegi haderőképünk, ami szintén nem állandó, tehát nincsen kőbevésve. Egyébként van egyfajta cél, azt szeretnénk, hogy 2030-ig legyen 30 ezer egyenruhásunk és 20 ezer tartalékosunk. Ez egyfajta olyan cél, amiért nap mint nap dolgozunk, és a toborzásokat, az arányokat így állítjuk be. De ha közben történik valami jövőre, akkor nyilván ezen módosítunk. Nagyon felgyorsult a világ, ugye a döntő csaták korszakával végképp lejárt, amikor két haderő kiment a mezőre, megverekedtek, és a győztes lett a másik országa is. Ez már nem így működik, a világ sokkal összetettebb, úgyhogy nekünk azért kell ez a viszonylagos, gyorsabb reagálású, flexibilis, rugalmas, jó képességekkel rendelkező haderő, hogy tudjunk válaszolni az olyan kérdésekre, mint ami a Covid-nál volt. És én nagyon büszke vagyok a tisztjeinkre, a tisztjeinkre, a legénységre, hogy amikor megállták a helyüket, mert megvolt az a tapasztalat bennük, az a kapcsolatépítés és az a szakmai tudás, az az alázat, ami eredményessé tehette ezt a munkát is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ruszin Szendi Romulusszal, a Magyar Honvédség új parancsnokával hallottak beszélgetést.